A stúdióban Mádinátor Anett kiberbiztonsági szakértő, és hát nyilván nagyon keveseknek adatik meg Anett, hogy a nagyok játékába beleláthassanak, vagy hogy azt lássák, hogy milyen például a NATO és a kibervédelem belülről, neked ez úgymond megadatott, nyilván meg is dolgoztál érte, de hogyan emlékszel vissza arra, amikor először beleléptél, vagy belecsöppentél ebbe a világba?
Nagyon fura volt, és ilyen nyilván az elején elég nehezen átláthatónak tűnt, de mint minden újdonságot ezt is meg lehet szokni pozitív értelemben. A NATO intézményrendszere az egy rendkívül összetett intézményrendszer, irgalmatlan mennyiségű párhuzamos és keresztbeágazó folyamattal, tehát ezért ahhoz mindenkinek kell idő, hogy ezt átlássa és megszokja, és aztán ebben sikeresen tudjon navigálni. Ez nekem is beletelt egy kis időbe, természetes módon, de azt gondolom, hogy sikerült átlátni.
Egyébként nem tudom, hogy szabad erről beszélni, vagy mesélsz erről, hogy amikor először ott voltál, akkor egyből természetesnek érezted ezt a közeget. Nyilván, amikor az ember már hadgyakorlatok irányításába csöppen bele, akkor azért ez egy teljesen más világ, amit ugye mindennapokban elképzelünk, vagy megszoktunk.
Nyilván egészen más, de azért azt is érdemes megemlíteni, hogy akkor, amikor én ezt elkezdtem, volt egy szerencsés időbeli együttállás. Amikor Magyarországon felállt ez a központ, amiről már beszéltem, nagyságrendileg ugyanazokban az években kezdett a NATO is intézményesen foglalkozni kibervédelemmel.
Tehát ez most már ilyen 15 éves történet?
Hát közel, igen, közel 15 éves történet, és én még akkor kezdtem el Magyarországon és a NATO-ban is foglalkozni ezzel a dologgal, amikor ez még nagyon kezdeti szakaszban volt. Úgyhogy gyakorlatilag mondhatom azt is, hogy együtt fejlődtünk, és ez ebből adódóan egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas történet volt, és a NATO kibervédelmi gyakorlatai is tulajdonképpen talán egy vagy másfél évvel azelőtt kezdődtek el, mint ahogy én is néhány más kollégámmal, hazai kollégámmal együtt elkezdtem ebben a folyamatban dolgozni. És valójában, hogyha a teljes felnőtt életemre visszagondolok, akkor ez az a feladatrendszer, amire szakmai szempontból talán a legbüszkébb vagyok. Ez egy nagyon érdekes terület. Na itt például a szabálykövetésnek valami elképesztő nagy jelentősége van, mert itt a már meglévő szabályok határoznak meg mindent. Tehát nem tudom megmondani, hogy hány száz policy papert, egyéb más formátumú szabályrendszert kell ismernie egy tervezőnek ahhoz, hogy a saját szegmensét úgy tudja megtervezni, hogy ez végrehajtható legyen. Tehát ez egy nagyon-nagyon szerteágazó tudást igényel. Ismerni kell a szervezetnek a működését gyakorlatilag kívülről, befelé, tehát mindent kell tudni magáról a szervezetről, plusz azokról a tagállamokról, akik a szervezet tagjai, de saját szabályozókkal is rendelkeznek, természetesen, tehát azokat is azért nagy mértékben ismerni kell, plusz nagyjából meg kell tudni határozni azt a jövőbeli célt, vagy legalábbis azokat a területeket, ahol valamilyen novumot szeretnénk elérni a gyakorlattal, tehát kell lenni egy olyan általában gyakorlatok tekintetében minimum 10, de nem több, mint 30% területnek, így az egész a gyakorlat terjedelmére vonatkozóan, ahol viszont van lehetőség arra, hogy egy addig nem szabályozott, hogy mondjam, ilyen kockát, vagy ilyen alterületet beilleszünk a már meglévő szabályozókba. Nyilván úgy, hogy ez illeszkedjen, tehát hogy jól
illeszkedjen. Úgy látom, hogy nagyon élvezed ezt a munkát.
Igen, ez nagyon izgalmas. Elképesztő mennyiségű folyamatot kell végigfuttatni ahhoz, hogy ez így jól meg tudjon valósulni, de ha jók vagyunk ebben a gyakorlatban, akkor valami olyan új puzzle-t tudunk beilleszteni egy már működő gigantikus rendszerbe, ami hasznos.
Segíts abban, hogy képzeljünk el egy ilyen kiber hadgyakorlatot, mint mondjuk egy jó grafikai lövöldözős virtuális játékot, vagy ez teljesen más?
Nem annyira látványos, még most sem annyira látványos, bár egyre több vizuális elem társul hozzá.
Lehet, hogy ezren ültek akár a gépeltek előtt, és ez van összekapcsolva?
Igen, tehát ez egy nagy összekapcsolt hálózaton, és nagyon-nagyon sok hozzákapcsolódó egyéb hálózaton zajlik egyszerre. A közepe egy ilyen gyakorlatnak az egy ilyen 100 plusz fős irányító terem, ahol ott ül rengeteg kolléga, egyébként a idézőjelben nem szeretnék degradálni senkit, nincs is erre szükség, de a technikustól elkezdve gyakorlatilag stratégiai döntéshozatali szintig bezárólag vannak jelen kollégák ugyanabban a teremben nagyon sok esetben, nyilván ez gyakorlattól függ, mert többféle ilyen gyakorlat van, nem csak egy, és ez mondjuk a NATO-nak a központi irányító tere, és akkor ehhez csatlakoznak be távolról különböző szájtok, tehát ilyen több tíz különböző szájt tud csatlakozni.
Bocsánat, ne árulj el titkokat, de mondjuk miről szól, egy példát, ha tudsz hozni rá, hogy miről szól egy ilyen gyakorlat, mit kell megoldani?
Mondok egy példát. Vannak úgynevezett kríziskezelési gyakorlatok, amiknek komplex szenáriói vannak, és jellemzően arról szólnak, hogy valamilyen olyan vagy természeti katasztrófa, vagy az energiaellátó rendszert érintő, vagy a közlekedési rendszert érintő olyan esemény következik be, ami egyszerre befolyásolja a lakosság létbiztonságát, és mondjuk valamilyen okból kifolyólag katonai beavatkozást is triggerel, vagy ezt is igényli.
Tehát egyszerűen megbénítja a normális működésünket.
Igen, igen. Egyébként a NATO-nak sokkal több kríziskezelési gyakorlata van, mint klasszikus katonai vagy műveleti gyakorlat. Nyilván azért, mert a NATO-nak alapvető feladatrendszere az egy védelmi feladatrendszer, nem pedig támadó, és ebből adódóan erre jóval nagyobb hangsúlyt fektet a szervezet, vagy fektetett mindig is, mint az effektív támadó képességek fejlesztésére.
Egyébként érdekes, hogy ha az információbiztonságról beszélünk, akkor nem csak az országok haderejére vagy a kiberhadviselésre kell gondolnunk, hanem a mindennapi életünkre, mert hogy amit te is említettél példát, ha lebénul egy ország, akkor benne mi magunk sem tudjuk, se a banki ügyeink, semmit nem tudunk intézni, de hogy mennyire vannak szerinted ezzel tisztában ennek a kitettségével az emberek?
Szerintem nagyon kevéssé, hál' Istennek.
Miért mondod ezt?
Nem feltétlenül lenne jó az, hogyha teljesen felesleges, állandó rettegésben tartani a civileket, vagy a lakosságot olyan események miatt, amiknek a bekövetkezési valószínűsége viszonylag alacsony. Ez egyik olvasat, vagy az egyik fontos szempont szerintem, tehát így tényleg fölösleges az embereket egy bizonyos szint után rémizgetni. Annak sokkal nagyobb jelentősége lenne, és azt gondolom, hogy ez előremutatóbb is lenne, hogyha kicsit pozitívabban próbálnánk megközelíteni ezt a dolgot, és egyfajta tudatosságot próbálnánk belenevelni az embertársainkba. A tekintetben, hogy például hogyan használják az internetet, vagy hogyan használják a social médiát, hogyan használják a különböző kommunikációs appokat, és így tovább, annak sokkal több hozzáadott értéke lenne.
Mire gondolsz itt? Bocsánat, hogy közbevágok, mire gondolsz itt?
Sarkítani fogok direkt. Bármit, bármilyen, majdhogy nem bármilyen ilyen kommunikációs applikáción keresztül, chat applikáción keresztül beszélsz meg mondjuk egy barátoddal, családtagoddal, és így tovább, az körülbelül olyan információbiztonsági szempontból, minthogyha feladnál egy képeslapot, és a képeslap hátára írnád rá azt a chat hosszúságú üzenetet. Tehát nagyjából ennyire védett.
Tehát nem tudod, ki látja, nem tudod, ki fér hozzá, nem tudod, ki menti el, nem tudod, hol tárolják.
Igen, és nem tudod, hogy ki fogja felhasználni a bármilyen célra, a saját céljára. Nyilván most sarkítottam, mert vannak olyan applikációk, amik viszonylag biztonságosak, mások meg jóval kevésbé, meg attól is függ, hogy ki hogy használja, milyen ezeket az applikációkat, milyen beállítások vannak az eszközein, milyen beállításokkal használja ezeket az applikációkat, szoftvereket, e-mailjét és a többi. De alapvetően ez egy nagyon komoly hiányosság jelen pillanatban, nem csak Magyarországon, hanem a világ minden részén, tulajdonképpen ugyanúgy, hogy ezt a fajta felhasználói tudatosságot nem veszük előre prioritásban. Nagyon sokat beszélünk róla, de érdemben ennek a megvalósítása még ilyen nagyon bébi fázisban van, hogy legyen egyfajta felhasználói tudatosság. Ha lenne egy ilyen erős szintű, a szakma szerint megfelelő szintű felhasználói tudatosság, akkor a mi munkánk 80%-a gyakorlatilag nem létezne.
De hát úgy tudom, hogy sok munkátok van még, úgyhogy folytassuk innen, tartsunk egy kis szünetet, Mádi Nátor Anett a vendégem.